Kedves hallgatók, ma november 3-án GSM hálózatok tervezése került sorra. Fölhasználtam egykori kedves doktoranduszunk Hegyi Barbarbás előadásának egy somó diáját. Ő is a hőskorban az Ericsson Magyarország alkalmazottja volt. Abban az időben én az Ericssonnál a rendszer tervezési főosztályt vezettem. Én is részt vettem GSM hálózatok tervezésében, de nem a közvetlen mérnöki szinten, hanem inkább az irányítói szinten. Háromféle megközelítése van a GSM hálózatok tervezésére. Az A típusú megközelítés azt jelenti, hogy van egy teljesen szűz terület, ahol nincs semmi hálózat, GSM hálózat, és akkor ki kell alakítani egy olyat, hogy a kívánt ország vagy országrész lefedésére létrejöjjön egy rádió hálózat, úgy, hogy eznek lehetőleg minimális költsége legyen, hogy elindulhasson a szolgáltatás, aztán, ha jól sikerül, akkor úgyis hirtelen növekedni fog, tehát tekintetbe kell venni a későbbi fejlődéseket. Ez az A típusú tervezés, tehát szűz területen. A B típusú tervezés az azt jelenti, hogy van egy meglévő hálózat, de nagyban növekszik a forgalma, ezért olyan forgalom áteresztő meg lehetővé tevő létesítményeket kell beleépíteni fejlesztésként, amelyik a nagyobb forgalmi igényt ki tudja elégíteni. A harmadik, a C-típusú tervezés azt jelenti, hogy van egy működő hálózat, és egy új technológiát vezetnek be, és ezen az új technológiákon új szolgáltatásokat lehet elindítani, mint például a DVB-H, az a H az a handheld, tehát a kézben fogott, a DVB az a Digital Video Broadcasting, tehát egy műsorszólás, vagy ilyesmi. Hát manapság ez leginkább az internet világát is jelenti. Egy új, ami addig nem volt. Na kérem szépen, melyiket gondolja ma aktuálisnak Magyarországon? Az A-t, a B-t vagy a C-t?
Hát is a
szóval. Nagyon jó a válasz. Mindegyik időszerű ma Magyarországon. Erre utal mondjuk a harmadik dia, ez egy friss Ericsson tanulmányból van, tehát 21-es. A kék színű az a második generációs normál GSM, utána jön a harmadik, negyedik és az ötödik generáció. Itt ezen a vetített ábrán nem különül el jól a két darab, kék meg a lila. De az a lényeg, hogy most itt vagyunk 21-ben, és már elindult a világon a ötödik generáció, Magyarországon is elindult, és hát a legmegdöbbentőbb, hogy körülbelül 7,5 milliárd ember él a Földön, és valamivel több mobil előfizetés van, pedig a csecsemők, meg az aggasztyánok, meg nem tudom én, kik nem használnak mobiltelefont. Ez úgy van, hogy vannak olyan elvetemült emberek, akiknek kettő is van. Nem is kevesebb, nekem is van kettő. És pár éven belül már több mint az egyharmada, tehát sok milliárd ember fog rendelkezni az ötödik generációs mobillal, ami nálunk most éppen csak a szárnyát bonkogatja, tehát egy A-típusú tervezéssel kell megbirkózni a meglévőknek. De ugyanakkor föl lehet fogni C-típusúnak is, mert egy valamelyes meglévő infrastruktúrára teszik ezt rá. Nagyon érdekes dolog az, hogy hogyan nő a beszédforgalom. Ezek a icike-picike kis pálcikák, amik alig-alig nőnek ki a vízszintes tengelyből, ezek a beszédforgalmat jelentik, és a piros eredetileg és látszólag exponenciálisan növekvő forgalom, az pedig az adatforgalom, gyakorlatilag a mobil internetezésnek a terméke. Nagyon érdekes, hogy most már ilyen 60 exabyte környékén vagyunk havonta. Havonta 60 exabyte, hogy mi az exabyte? Az a gigabyte-nak az 1 milliárdszorosa. Ez egy világ statisztika. A gigabyte 1 milliárd gigabyte tesz ki egy exabyte-ot, és abból is 60-at fogyasztunk. Szóval nincs még egy olyan üzletág a világon, amelyik ilyen egyenletes és ilyen hirtelen növekedést, exponenciális növekedést tudna tenni. Érdekes még ez a görbe, amelyik azt mutatja, hogy az előző év hasonló negyedévéhez képest éppen mennyi, milyen növekedés van, és csak most 21 első negyedévében mentünk le az 50%-os növekedés alá. Nincs még egy üzletág a világon, amelyik tartósan évtizedek óta több mint 50%-kal növeli évente a teljesítményét. Hát ezért kell tervezni mindig ezeket. Az 5. dián az szerepel, hogy itt a legnagyobb korlátot azt jelenti, hogy egy korlátozott erőforrás a rendelkezésre álló frekvencia, és ezért a hírközlési hatóság állandóan és rendszeresen kipucolja, kitisztítja más szolgáltatásoktól az egyes frekvencia sávokat, és látszik, hogy sok-sok milliárd forintért versenyben nyerhetik el a mobil szolgáltatók a kis cuppákokat a frekvencia sávok között. Itt a 6-os szlájdon látszik, hogy a jelenlegi helyzetben nem az 5. generációt, hanem még a alábbi generációkat véve a 3 nagy mobil szolgáltató, tehát a Magyar Telekom, a Vodafone és a Telenor hogyan gazdálkodik a 900-as és 1800-as herces, megaherces sávban. Érdekes módon, majd mindjárt meglátjuk a következő 7-es számú dián, hogy újabb sávok bukkantak föl, például a 26 GHz-es sáv, meg ilyenek, amiket most nem, de egy stratégiai terv szerint birtokba fog venni a mobil hálózat, mert valahogy kell növekedni. Annyi frekvencia szabadon nincs, nem is lesz soha, ezért a másik ág, hogy egyre hatékonyabban próbáljuk kihasználni a rendelkezésre álló frekvencia sávot. Így például a hagyományos GSM rendszer, az QAM modulációt használ, és nagyon sok a körsugárzó és szektorsugárzó bázis állomás, erre majd visszatérünk. Míg az 5. generációs, amelyik majd azt a borzalmas nagy adatforgalmat viszi a vállán, ott már QAM moduláció lesz, és keskeny nyalábokban, tehát ilyen beamformingnak neve, nem tudom, hogy mondják ezt még, nem terjedt el magyarul, ez a keskeny nyalábokban koncentrálja az egyes felhasználókra menő adást és vételt. És így akkor azt jelenti, hogy ugyanazt a frekvenciát egy másik irányban többször ki tudja használni. Tehát itt a frekvencia hatékonyságnak, ha nem is kimeríthetetlen, de igen gazdag lehetőségei vannak. A 8-as szlájdon látszik, hogy volt egy árverés nem régen, ahol lehetett nyerni, és a Vodafone például nyert, de itt van még a Digi. Nincs még Digi mobil szolgáltató, de már vett magának milliárdokért egy kis frekvenciasávot. Visszamegyek egy pillanatra még. Ez a 6-os szlájdra visszamentem. Minden sávban van egy uplink és egy downlink. Tehát uplink, amikor a mobiltelefonból küldjük a jeleket a bázisállomásra, és van egy downlink, amikor a bázisállomás küldi a biteket, bájtokat, meg egyebeket a mobiltelefonnak. Érdekes módon mindig a downlink van a magasabbik frekvenciasában, és a alacsonyabb rész, alacsonyabb frekvenciájú, vagy még magyarabbul mondva kisebb frekvenciájú mindig a uplink. Mi lehet ennek az oka? A kisebb frekvenciáknál mindig kisebb a csillapítása az átviteli közegnek, és az a jó, hogyha spórolunk, hogy minél kevesebb adó teljesítményt kelljen nyújtani a mobiltelefonnak, mert ebben csak egy egyszerű kis akkumulátor van. A bázisállomásban ott van bőven tápenergia, ezért inkább ő vállalja a nehezebbik feladatot, és ezért történt. Na, visszamegyek akkor a 9-esre. Ezen látszik példánként a Vodafone-nak a második generációs mobilhálózat lefedettségi térképe. Na most itt az a vicc, hogy van ez a sötét színű, ami az eredeti ilyen húslila, az azt jelenti, hogy beltéri lefedettség is van, de látszik, hogy vannak Magyarországon olyan részek, ahol csak kültéren működik a mobiltelefon. Ezek általában pusztaságok, természetvédelmi területek vagy hegyeknek a völgyei, de van, ahol teljesen fehér foltok vannak, így a Börzsönyben, vagy a Bükkben, vagy Zalának a völgyeiben, ott még kültéri lefedettség sincs. De így is úgy szokták, hogy pop coverage-nek mondják, tehát a népesség lefedettség az viszont 99% körül van. Azok a szerencsétlenek, vagy nagyon szerencsések, akiket nem fog zavarni sem az internet, sem a mobiltelefon, olyan helyekkel laknak, ahol nincs lefedettség, ott nem kell nekik a GSMS zaklatásoknak elszenvedni a hatását. Tehát manapság már menekülnek az emberek a GSM-mel el nem látott kis fehér foltokra. Na, ez a második generáció úgy néz ki, hogy 99%-os pop coverage, tehát a lakosság több mint 99%-a el van látva. A 10-esen lehet látni a 5. generációs lefedettségét a Vodafone-nak. Nem tudom pontosan a dátumát, de ez biztos, hogy napról napra javul. Az a lényeg, hogy néhány nagyváros, mint Budapest, Szeged, Debrecen, Győr, Sopron el van látva, a Balaton környéke el van látva, a 7-es autópálya is többé-kevés, de óriási elláthatatlan területek vannak. Mondom, pontos dátumát nem sikerült megtudnom ennek a térképnek, de ez biztos, hogy nem nagyon régi. Egy a lényeg, hogy ahhoz, hogy itt is egy 99% pop coverage meglegyen, itt egy nagyon-nagyon derék hálózatot kell kiépíteni, és ezt el is kell tudni adni, mert ez nagyon drága. Meg fogjuk látni, hogy miért. Na most, nagyon fontos dolog itt a 11-es szlájdon látszik, hogy a háromféle A, B és C esetben, tehát amikor szűz terület van, amikor a forgalmat kell növelni, vagy a C az, amikor vadonatúj technológiákat vezetünk be. Hát egy biztos, hogy a rádiófrekvenciás hullámok terjedése az baromira nem függ attól, hogy mire használjuk őket. Nem tisztelik sem a politikai határokat, az ország határokat, és terjednek az a Maxwell egyenletekben leírt törvények szerint. Nagyon korlátozott a rendelkezésre álló frekvencia, ezt már említettem, és nagyon érdekes, hogy egy korlátozott erőforrás a bázisállomoknak, a bázisállomásoknak az alkalmas elhelyezési helye. Ez a dombtető, hegytető, magas építmény teteje, ezek lényegében mind elfogytak. Tehát nincs már kopasz, dombtető, hegytető, tízemeletes épület, meg ilyesmi már szabadon. Mindenütt már valakinek a bázisállomásai ott csücsülnek, budai hegyekbe, és másutt is. Tehát nem csak a frekvenciák fogytak el, hanem a bázisállomásra alkalmas helyek is. A forgalom is exponenciális nő, ebbe a Ericsson statisztikában a globális forgalomban láttuk, hogy exponenciális, semmi jel nem mutat arra, hogy betelítődik hamarosan. Azon kívül egy érdekes, hogy a technológiák hihetetlen gyorsan fejlődnek és változnak, és nem vagyunk még a végállomáson. Azon kívül egy lényeges dolog, hogy az emberek gyűlölik az ilyen nagy antenna objektumokat, amik a bázisállomáson vannak, és hát mindenféle indokkal megpróbálják elkerülni, hogy ott náluk ilyenek legyenek, mert ezek veszélyesek, ahogy ők gondolják, meg csúnyák. Hát rengeteg érdekes sztorit tudok ezzel mondani, de egyet azért hadd mondjam. A budai várban a kerületi önkormányzat azt mondta, hogy a budai vár az gyönyörű, tele van műemlékkel, és oda, itt a budai hegy, itt vannak mindenféle templomok, meg egyéb szép helyek, itt a Duna, itt a másik oldalon a bérmező, meg ezek. Hát hogyan lehet, mikor itt bázisállomást építeni nem engedték. Ericssonos voltam abban az időben, és hát valamilyen megoldást kellett találni. Hát azzal jöttünk elő, hogy ilyen műfákat telepítünk oda, és a műfáknak a műágai között van elrejtve a bázisállomás antenna. Nagyon ajánlottuk például a fenyőfákat, meg a műfenyőfákat, meg a műpálmafákat, főként a műpálmafákat. Hát erre azt mondta a vár első kerület polgármesteri társasága, hogy nem tájszerű, tehát tájidegen a pálmafa, nem csak nem rakhatunk oda. Két megoldás maradt. Az egyik, hogy itt a Duna, és itt a Belgrád rakpart, ahol már kezdődnek a házak. Itt vannak bázisállomások, de érdekes módon így egészen fölfele nézve vannak az antennák, és így mennek oda. Mert ott van a rengeteg japán, kínai, orosz turista a várba, és azonnal videóznak, azonnal szelfiznek, és küldik is haza. Itt a vérmezőnél is vannak ilyen fölfelé hanyat majdnem eső antennák, és így, akkor, így mennek föl a várba a sugárnyalábok. De még egy később rájöttek, hogy mit lehet csinálni, hogy ilyen műkéményeket, kicsit csorbult téglakéményeket, álcázó műanyag akármiket szereltünk föl a házak tetejére. Ezzel nem volt kifogás, és ott benne a műanyag mögött ott lakott a bázisállomás antennája. Hát kérem szépen, ilyen trükköket is meg kellett élni ebben a világban. Mert az emberek szeretik az apró kis aranyos dolgokat, mint egy mobiltelefon, azt nyugodtan szorítják a koponyájukhoz, és körülbelül 10-szer nagyobb dózisú rádiófrekvenciás zavarnak van az agyuk kitéve, mint egy bázisállomást. Hogyha... De hát ilyenek az emberek, és az őket kell szolgálni. Na most az ember benéz a könyvtárba, hogy milyen GSM vagy mobilhálózati tankönyvek vannak, majdnem mind az át taglalja, nem tudom miért, de minden esetre ott rengeteg könyv van, és abból ki lehet tanulni, majd látunk erre is példát. De hát úgy néz ki, hogy a rendkívül gyors növekedés miatt nagyon kell tudni a hálózattervezőknek a B esetre való tervezést, és hát megint itt vannak az új generációk, kell a C-hez. Na most egy nagyon érdekes dolog, hogyha egy bázisállomás felhasznál egy adott frekvenciát, akkor azt mondja, hogy a közelében ezt még egyszer használni lehet, mert különben azok egymás zavarnák. De most annyira lecsökken a forgalom növekedés miatt az egyes celláknak a mérete, hogy már itt a 8 kerbe is van, hogy 100 méterenként használják ugyanazt a frekvenciát, egy icike-picike mikro, piko és egyéb cellák esetében. 12-es. Hát itt vissza fog jönni ez, hogy milyen lépésekből áll egy ilyen GSM rádiós tervezési folyamat. Hát most az A megközelítést fogom elmondani, de nagyon hasonlók jönnek majd a BC-re is. Hát először is kell a bemenő adatokat definiálni. Ez azt jelenti, hogy mi a felhasználói igény, és milyen bemeneti adatok, ezt majd később részletezzük. Utána, ha ezek megvannak, tehát hogy hol, hány ember van, milyen domborzat van, milyen beépítettség van, kisház, nagyház, egyéb ilyesmi, ezek az input adatok, bemenő adatok, a dimenzionálás azt jelenti, hogy kell ebbe a szituációban a rádiós hálózatot méretezni. A dimenzionálás az nem jó magyar szó, én a méretezés szeretem inkább. Milyen magas legyen a bázisállomás, milyen teljesítményű legyen, és így tovább. Utána be kell szerezni, ha megvannak ezek a térképi adatok, tehát hol a folyó, hol a híd, hol van egyáltalán domb, domborzat milyen, az nagyon fontos. Utána meg kell határozni, hogy hova is volna a legjobb eltenni ezt a telephelyet, a bázisállomást, de hát ez nem biztos, hogy oda lehet tenni, ahol a rádiós hálózattervezés szempontjából optimális lenne, mert ott éppen valami más van, egy park, vagy egy templom, vagy mit tudom én, micsoda, és akkor kell telephelyet keresni. A telephely, hogyha van valahol egy 10 emeletes ház, ahol lakás szövetkezet van, akkor meg kell beszélni az elnökkel, aki azt képviselni tudja jogilag, hogy kötni vele egy előzetes szerződést, hogy mennyit fognak kapni egy olyan esetben, hogyha megengedik, hogy oda föltegyenek egy bázisállomást. Magyarországon van kb. 2-3 ezer templom, ezeknek egy nagyon nagy része már hozzájárult ahhoz, hogy ott a toronyban a harangok szomszédságában rakjanak be egy bázisállomást. Általában ennek a jutalma körülbelül 1 millió forint, amit azért kapnak, hogy oda egyáltalán be lehessen menni.
Évente.
Évente. Tehát vannak elszegényedett egyház községek, akiknek egyik legnagyobb bevételi forrása. Hát ez a site service, vagy site search, tehát a telephely keresés. Utána, hogyha ez megvan, akkor lehet finomítani a cellatervet, mert hát nem az optimális helyeken van nagyon sokszor a lehetséges telephely, akkor újra így finomított tervezés van, meg kell építeni, meg kell vizsgálni, és kezdődhet a szolgáltatás. 13-as szlájda van, hogy milyen bemeneti adatok vannak. Tehát például nagyvárosi, elővárosi, falusi vagy pusztasági van. Mekkora annak a területe, milyen forgalom várható. Ezt a forgalmat mi, ha beszédkommunikációról van szó, ha visszaidézve a korábbi, hogy 50 milliárdban szoktuk venni. Annál többet nem locsognak az emberek. Viszont itt nem átlagos forgalmat, hanem a legforgalmasabb óra forgalmát kell figyelembe venni. Egy négyzetkilométerre hány előfizető esik ez a subscriber density, tehát az előfizetői vagy a felhasználói sűrűség. Hát itt is megint nehéz van, mert megy egy békemenet, mikor egy négyzetméteren van három ember, akkor az olyan forgalmat tud csinálni, de hála Istennek nem csak mobiltelefonáltak, hanem mentek is, meg énekeltek is. A Grade of Service azt jelenti, hogy hány százaléka a területnek, vagy ahol biztosan megvan a szolgáltatás. Tehát a hány százaléka a területnek az, ahol tényleg jó van, és lehet egy zug, ahol éppen nincs megfelelő lefedettség, és akkor szoktam mondani a partner, hogy lépj egy pár lépést odébb, mert akkor az talán jobb lesz, és rendszerint segít. Viszont ez, milyen százalékban vannak ezek a zugok, azért az egy fontos minőségi dolog. Azon kívül egy nagyon fontos adat, hogy kültéri, beltéri vagy autón belüli lefedettséget akarunk elérni. Erről majd részletek jönnek. Most ha nézzük a további paramétereket, milyen magasan van az antenna, és hogy alatta egy nagy lakóház van, vagy pedig egy torony van, vagy egy templomtorony, vagy egykori gyárkémény, amit nem engednek lebontani. Ettől az antenna magasságtól még egy nagyon fontos dolog, hogy egy kábelen föl kell vinni, mert a BTS, tehát a GSM-nek az egysége, amelyik a antennát táplálja, a bázisállomás része, az, hogy általában ezekben a panelházakban, a földszinten, a babakocsi tárolóban, vagy ilyen helyen van, itt is meg lehet nézni, nálunk is van ilyen az épületünkben. Na most, hogyha ezek mind megvannak, akkor mekkora lehet a kimenő teljesítménye? Ha túl nagy, akkor igen nagy távolságban már nem lehet használni ezeket a frekvenciákat, amiket ez ad. Ezért inkább mindig a minimálisra kell venni a bázisállomás adó teljesítményét, hogy ne pazaroljuk el azt, hogy ezt a frekvenciát földrajzilag viszonylag nem túl messze ismét használni lehessen. A BTS-nek az érzékenysége, ez azt jelenti, hogy van mindig egy termikus zaj. Ha akármit teszünk, az a termikus zaj ott van, annak a teljesítménye az függ a sávszélességtől, a hőmérséklettől, és egy állandótól, a Boltzmann állandótól, tehát ez adva van. Ezt nem lehet megúszni. Viszont a bemenő erősítőnek a mobiltelefonban is, meg a bázisállomáson is szintén van egy zaja, és a kettőnek az együttese úgy kell legyen, hogy a megfelelő jelzaj viszony meglegyen az adott átvitelhez. És ez függ attól, hogy egy QAM vagy egy QPSK modulációt használnak. Na most izgalmas, hogy egy ilyen antenna árbocra hány antennát teszünk föl, azok milyen körsugárzók, szektorsugárzók, vagy keskeny alábban sugárzók, mint ami a ötödik generációnál tipikusan megvan. Van az antennának nyeressége, és hát megvannak a különböző frekvencia sávok. 15-ös következik. Az egyik legjobb anyag, ez a 3GPP, tehát a harmadik generációs partnership program. Na, ennek az a háttere, hogy a GSM rendszer az európai találmány volt. Nem világszabvány, európai. Amikor ez volt, akkor Európán az érintettek úgy érezték, hogy ez az akkori európai közösség, ami ma Európai Unió, és a 80-as évek második felében ott Ausztria, Nyugat-Németország volt a keleti határa. Mi nem tartoztunk, nem is gondoltak rá, hogy mi Európa vagyunk. Viszont volt az ENSZ szakosított szervezete, a Távközlési Unió, ahol szintén foglalkoztak ilyesmikkel, de függetlenül ez a 3GPP, ez a partnership project, ez azt jelentette, hogy már a 90-es évek közepétől összefogtak, és együtt csinálják meg a vonatkozó szabványokat. Miért? Az Egyesült Államoknak az volt a politikája, hogy a kormány nem fogja megmondani, hogy milyen technológiát használjanak a mobiltelefonhoz, ezért nagyon sokféle gyártó vitte a maga nem szabványos cuccát, hát ha ők győznek, és az volt az elképzelés, hogy a legjobb piaci eredményt nyújtó megoldás, az majd úgyis magától elterjed. Ez egy hasonló gondolat, mint manapság az energia gazdálkodás a világon, hogy lehetnek időnként ilyen nagy kiugrások, de ha szabad verseny van, akkor előbb-utóbb beáll egy optimális ár, meg egy optimális műszaki megoldás. Hát rájöttek, hogy Amerikában is a GSM pillanatokon belül hanyat fektette két vállra az egyéb technológiákat, és ezért rájöttek, hogy akkor együtt csinálják. Mert itt van a partnership program, ez a PP. Na most itt a rádiós hozzáférési hálózatot hogyan kell. Ez egy dokumentum, be lehet tenni a keresőbe, vagy a későbbieket, és sok száz oldalon pontosan leírja, akit érdekel, hogy ezt hogy kell csinálni. Hát most egy csomó mindent innen fogok venni. 16-oson nézzük, hogy hát amit elmondottam, hogy kik azok, akik ezt csinálták, és ez a világszervezet és az európai szabványszervezet, amit ETSI-nek mondtad, egy European Telecommunication Standard Institution, ez volt a neve, aki a GSM-et is kidolgozta. Valamikor működtem én is ebben az ETSI-ben, valamikor működtem a ITU-ban is, tehát az ENSZ szervezetében is, de hát ez régen volt. No. Slájdon van, hogy hol, hogyan kell elhelyezni az egyes bázisállomásokat. Általában az a alap kiindulás, hogy ezen a területen legalább a terület 90%-án legyen meg az a minimális jelzaj viszony, ami majd látjuk később, hogy a mobiltelefon szempontjából 10 decibel szokott lenni, jelzaj viszont ennek az antennájának a kimenetén, ami a zsebünkben van, és hát a bázisállomáson meg legalább 2 decibellel legyen nagyobb a jel a zajnál. Miért? Azért, mert ott mindenféle erőforrások rendelkezésre állnak. Na most, hogyha egy városi környezet van, akkor még 7 decibelt rádobnak, mert itt a házak között annyi fading meg egyéb van, és hogyha még ilyen nagyobb tereptárgyak vannak, akkor még 5 decibelt rádobnak, hogy még ezután is meglegyen a 10, illetve 2 decibel. Az a 10, ez egyébként itt inkább 8-nak veszik, mert ez a 8 decibel a jelzaj viszonyban a mobilkészüléknél a zajt az adja, hogy 300 kHz körül van az a sáv, amiben jön be a zaj, és ahhoz a QAM-hez, ami a második generációs mobilkészülékeknél van, ez a minimum, hogy ez jól működjön. De állítólag ez még 2 decibel tartalékot is tartalmaz. Ezeket részletesen leírja ez a dokumentum. Na most a méretezéshez lehet venni, hogy körsugárzó vagy szektorsugárzó állomásra. Hát körsugárzó manapság gyakorlatilag a Hortobágyon, meg ilyen helyeken kell, városban mindenképpen, vagy egyéb helyeken szektorsugárzókat alkalmaznak, mert így akkor egy árboccal nagyobb területet lehet lefedni, és kevésbé zavarják egymást a szomszédságban lévő bázisállomások. Majd a TMA, az a Tower Mounted Amplifier, tehát hogy egy előerősítőt föltesznek az antenna mellé az árbocra. Tudnélik, van egy kábel, amelyik összeköti az antennát, és összeköti a BTS-t. Ennek a kábelnek van néhány decibel csillapítása normál esetben, hogyha egy ilyen 15-es háznál földszinten van a BTS, akkor az 30-40 méter, az mindenképpen csillapít. Most ha fölteszik az előerősítőt az árbocra, akkor a jelzaj viszont mindenképpen jó lesz, hogyha ez egy eléggé kis zajú előerősítő, mert a kábel, mire leír a földre, a hasznos jel az lecsökkent több decibellel, a zaj pedig nem csökken, csak a hasznos jel. A termikus zaj az attól függ, hogy milyen a sávszélesség, milyen a hőmérséklet. Tehát ez egy érdekes dolog, hogyha valami kritikus, akkor ezt az erősítőt fölteszik az árbocra. Van a diversity nyereség, mi azt jelenti, hogy nem egy, hanem egy sor antennát vesznek, és akkor lehet, hogy egymást egy kis távolságra, meg bizonyos szögekbe elhelyezett antennák közül, van, ahol a fading miatt kisebb, van, ahol nagyobb, és azt ki lehet ügyesen találni, hogy melyik antennának a jele a bázisállomáson, amelyik jobb jelzaj viszont tartalmas, azt kell kiválasztani. 20-as. Na itt megint egy kis ábrácska, hogy mindenképpen van egy bemenet, ahol mindenképpen van zaj, és ez a zaj függ a hőmérséklettől, egy Boltzmann állandótól és egy sávszélességtől. Tehát ez nincs mese, ez ott van. Sőt, az erősítőnek is van egy zaja, ami hozzáadódik, és a baromi sokat erősítünk, és ha van neki egy zaja a legbemenetén is, akkor bizony a jelzaj viszony az nem jó. Na most nagyon nehéz, nagyon kis zajú erősítőket csinálni, és drága. Úgyhogy ebben a mobiltelefonban nem vacakolnak vele. Egy vacka bemeneti erősítő van, és nem olyan sokat erősítenek vele. Míg a bázisállomásnál lehet akár hűteni, van, ahol hűtögetik, lehet nagyon finoman megmunkált eszközökkel egy kisebb zajú erősítőt csinálni. De hát ez megint majd egy, látjuk, egy számolási kérdés lesz. Na most az érzékenység azt jelenti, hogy milyen szintű jelnek kell lenni, hogy meglegyen az a 10 decibeles vagy 8 decibeles. Itt 8 decibeles a mobiltelefonnál, 2 decibeles a bázisállomásnál. Hát ez a dBm az azt jelenti, hogy a decibel számításnál a referencia az 1 milliwatt. Tehát mínusz 120 dBm-et meg kell tudnia a rendszernek, hogy a jelzaj viszony ehhez meglegyen. Na most van kétféle fading, amit itt figyelembe kell venni, van ez a Rayleigh fading, ez akkor érdekes, amikor nagy házak vannak, közvetlenül nem is látszik a bázisállomás. Ezt a dokumentum leírja, hogy ezt hogy kell számolni, sőt még egy kis tartalék is van, ez a 3 decibeles tartalék. A másik a lognormál fading, ez a hidak, meg egyéb nagy domborzati dolgok hozzák, és akkor ennél ugyan van egy nagy hirtelen változás lehetősége a híd, vagy a fal, vagy egyéb miatt, ezért attól függ, hogy milyen környezetben van kültérben egy margin, tehát egy tartalékot rá kell tenni. Hogyha nem kültérben vagyunk gépkocsiban, hanem beltérben, akkor még nagyobb ez a tartalék, amit rá kell számolni. Ugorjunk, 25-ös, itt is van egy Okomura Hatam nevezetű szerzőpáros, akik kitaláltak egy jó modellt, és itt látható ez az L-pász, tehát ez a adóantenna és a vevőantenna közötti csillapítás. Ebben benne van a bázisállomás magassága, a mobil készüléknek a magas, ezt általában 1,50 m-nek szokták venni a távolság. És hát akkor ebben vannak konstansok, és akkor ez a konstans az A értéke, amit különböző környezetekben, tehát sűrű városi, városi, külvárosi, vidéki esés, négy szerepen milyen értékűnek kell lenni, és ebből lesz egy csillapítás érték, amit a adóantennák között van. Egy másik fajta modell, szintén benne van ebben a dokumentumban, hogy vannak házak, van egy a bázisállomás, itt a 26-os szlájdon látszik, milyen magasan van a bázisállomás antennája, milyen magasak a házak, milyen távol vannak a házak, és az egész autó, vagy a gyalogos, vagy a lakásban lakó milyen messze van a bázisállomástól. Itt akkor megint van egy empirikus modell, amiben benne van a távolság, meg mindenféle más ilyen tényező. Ez a 27-es slide mutatja, hogy van méteri diversity, ami azt jelenti, hogy van sok vevő antenna, és attól elképzelhető, hogy azok különböző mértékű fadingnek vannak kitéve, és ki lehet választani ügyesen a megfelelőt. 27-es volt ez a slide. Itt látunk a 28-ason egy tipikus bázisállomás antennát, a Katrain, ez a német cég az, aki a legnépszerűbb. Látszik, hogy ez egy szektorsugárzó, tehát körülbelül 120 fokos a nyílásszöge, viszintesen, függőlegesen pedig egy nagyon keskeny nyilván. Miért? Azért, mert fönn az égben senki se kíváncsi erre, hogy milyen jelet ad, maga alatt pedig általában, akkor is, hogyha nagyon kis energiát sugároz közvetlenül maga alá, ha kicsi a távolság, akkor az is elég. Tehát van ilyen antenna, lehet választani a katalógusokból. 29-esen van egy árboc, azon van három ilyen szektoriális antenna, és mindegyikhez egy ilyen antenna elő erősítő van rakva. Hát ez csak egy minta. Na most, itt van a lényege rendezve, tehát ha nincs előerősítő, akkor a 30-as szlájdon lehet látni, hogy mik vannak, tehát van egy vételi pont, van egy kábel, a vételi ponton kell legalább 10 decibelnek lennie, és így akkor meglátható, hogy mennyi a jel szint és a jel. De még jobb a következő, a 31-es. Itt van az úgynevezett power budget, tehát az az összesítés, hogy nézzük meg először downlink, tehát a bázisállomásról elő, és nézzük először a erősítő nélküli állapotot. Tehát van egy P-out BTS, azt jelenti, hogy milyen teljesítménnyel adja ki a jeleket a bázisállomás. Van egy kábel, ami csillapít, van egy antenna, aminek van egy jelessége. Van ez a pass loss, ami azt jelenti, hogy adó és a vevő antenna közötti csillapítás, amire láttunk, hogy vannak modellek, és utána ez megérkezik. Tehát, ami a mobil készülékhöz megérkezik teljesítmény, mert tudjuk, hogy a 10 decibeles vagy 8 decibeles jelző viszont meg kell adni, az a kimenő teljesítményből le kell vonni a kábelcsillapítást, hozzá lehet adni az antenna nyerességet, és van a útvonal, az útnak a rádiós csillapítása. Nagyon egyszerű. Visszafele pedig a bázisállomásra megérkező teljesítmény az úgy néz ki, hogy mennyit ad ki a mobiltelefont, mekkora a közegcsillapítás, mekkora az antenna nyeresség, ez hozzáadódik. Ha van diversity vétel, akkor abból származó, és a kábelnek a csillapítása, és az megérkezik a bázisállomás vételi pontjára. Tehát ez ilyen viszonylag logikus, hogy mi van, most hagyjuk a erősítős változatot. 32-es. Ki kell találni, hogy mikor van ez jó kiegyenlítve. Tehát az a lényeg, hogy a megtervezett cellaméretnek a peremén meg kell nézni, hogy a downlink vagy az uplink, tehát a lefele menő, a bázisállomástól a mobilig menő teljesítmény elegendő-e ahhoz, hogy a kívánt érzékenységét meghaladó szinten érkezzen meg a mobiltelefonig, vagy pedig visszafele. Hogyha ezek egyformák, akkor minden jó. De általában a gyengébbre méretezzük a cellát, tehát megnézzük, hogy melyik a rosszabb, és akkor az megadja a cella méretét, tehát milyen fajta körben vagy szektorban lehet ezt az egészet használni. Ez az egyik kulcsfontosság dolog, ami itt a 32-es szlájdon látszik. Hogy úgy kell megállapítani a cella méretet, cella sugarat, hogy a uplink is, meg a downlink is eléri azt. Nem kell nagyobb kimenő teljesítményt kérni a BTS kimenetére, mert attól már nem lesz jobb, hogyha az uplink a kritikusabb, akkor azzal csak rontjuk az életünket, mert több zavartatást fog adni a szomszéd cellátnak. Így akkor be lehet állítani, hogy mekkora a maximális cellasugár, amint a 33-as számú slide mutatja. És hát akkor ismételgetve, az egyik kritikus dolog ez a pass loss, ami van benne. Ez pedig függ mitől? Függ a nagyon nagy mértékben a bázisállomás magasságától, milyen magasan van elhelyezve, függ attól, hogy mekkora a távolság a bázisállomás és a vevő között. Ez a pass loss függ attól, hogy ez egy belvárosi, külvárosi, falusi vagy pusztasági dolog. Ezek szabják meg ezt a pass loss értéket, amik ezt lényegében megszabják. 34-es, kétféle megoldás van, tehát akkor van körsugárzó állomás, végig ugyanazt a frekvenciát használja, és van egy szektor sugárzós, hogy nagyon gyakran használják ezt a 120 fokosat. Itt az ember kinéz az Interspar épületének a tetejére, pont ilyen 120 fokos antennákat lát. Itt a 35-esen van egy ismétlése lényegében ennek, meg a 36-oson is. És hát ez a power budget, a downlink, illetve uplink irányba azt jelenti, hogy ami megérkezik, a mobil készülékhez, az ismétlésben is mondva, hogy mekkora teljesítménnyel ad, mennyit csillapít ezen a kábel, ami fölmegy az antennához, mekkora az antennának a nyerősége, és mennyi ennek az összekötetésnek a vesztesége. Ugyanez visz, mennyi a payout a mobil készüléknél, tehát a kimenő teljesítmény. Itt viszont az érdekes dolog, hogy azért, hogy ne zabálja föl teljesen az akkumulátort, akkumulátornak az energiáját, ezért ezt 2 wattban maximálják. 2 wattnál többet ez soha nem fog adni, és minden gyártó így gyártja a mobil készüléket, akármilyen kis hercig, vagy akármilyen nagy lapát, az inkább a kijelző miatt van, de az antenna miatt azt mondják, hogy 2 wattnál többet ez nem fog adni, és akkor ez csillapítja az összekötetésnek a rádiós csillapítása, ehhez hozzáadódik az a antenna nyeressége, a van diversity, abból is van, és le fog romni belőle egy szintet a kábel, mire megérkezik a bázis állomás, a BTS-nek a bemenetére. Tehát ez a, ennek kell mindig úgy lenni, hogy ahova megérkezik, meg legyen a szükséges jelzaj viszonyérték. Na most ez egy, megint egy minta, amit sokan használnak. Teljesen empirikus képlet ennek a pass loss-nak, tehát az összekötetés csillapításának, ami a 2 antenna között van. Itt is benne van, hogy ez nagyvárosi, városi vagy elővárosi, és egy csomó konstans, ezt az Okamura-hata, ez nagyon alaposan kimérte Japánban, nagyon sok helyen ezeket az értékeket, és ez a konstansokat, ez szerint állították be. 39-es a nagy celláknak a leírása, de ezt már lényegében elmondtuk. És itt jönnek a példák. Például a 900 Hz-esnél, ha vesszük azt, hogy van a falusi, ahol teljesen pusztaság van, van a vidéki, ahol hegyek, dombok, egyebet megcsinálhatják a problémákat, és van a városi. Általában ezeknek a vidéki helyeken egy 100 méteres antenna magasság egy magas toronyban van, mert a pusztán nem olyanok az emberek, hogy eltiltanák, hogy bár elő is van rengeteg. Egy dunántúli községben, ha szabad elmondom, mert nagyon tanulságos, egyik dunántúli községben nagyon tiltakoztak, hogy a község határában egy bázisállomás jó 80 méterest fölállítottak. Hadd ne mondjam a településnek a nevét, mert hát ha valakit bánt. Fölállítottak, és akkor a legényeket kiküldték az öregasszonyok, hogy csináljanak már valamit. Ők szépen a talpazatnál kicsit kivették a csavarokat, és az első komolyabb szél földöntötte, kész. Hát a Magyar Telekom volt ott a szolgáltató. Mit csináljanak? Elmentek a szomszéd községnek a polgármesteréhez, és megalkuttak vele, hogy hogyan, hogy nem, hogy akkor oda fogják állítani. És hát a domborzat olyan volt, hogy ettől viszont ők teljesen a pofájukba kapták, akik ledöntötték a tornyot, és az iparizési adót, amit minden évben befizetnek, meg az az egyszerű, hogy megengedték, hogy oda tegyük, az elment a szomszéd faluba, nekik meg maradt a semmi. De hát ilyen tényezők is megszabják, hogy milyen magas antennatornyot lehet építeni, minél magasabb, annál jobb. Tehát vannak, akik irigyek, meg félnek tőle, de így sokkal több dózist kapnak több belőle. Hát nem volt elég okos ember ott a faluban. Na mindegy, a városban 50 méternél magasabb a vázis állomástoron ritka. Van, amelyik nagy, például itt a környék egy metró megálló innen a Száva utcai torony. Nem tudom, ismerős, merre van a Száva utca. Az a kispesti elágazás van ott, köki, meg ilyesmi. Attól egy kicsit visszább, akkor nem is egy 2 metróállomás, ott van egy 100-valahány méter magas ilyen torony, és onnan indult a mobiltelefon, akkor az egy torony el tudta hajtani Budapestet induláskor. Most mindenféle kis rádióadók vannak fölrakva rá, de GSM is. No, tehát akkor vannak különböző magasságú bázisállomások. A felhasználó az 1,50 m, tehát átlagember fülmagassága az 1,50 m, és akkor ezzel az előző képlettel ki lehet számolni, hogy mennyi a hataféle veszteség a rádiós terjedésben, és ebben mind egy változó van már csak a távolság a bázisállomástól, mert az, hogy ez most nagyvárosi, falusi, vagy teljesen sík, vagy dombos, attól függően itt megvan ez a képlet. Mindenütt rátettek a beltéri lefedettséghez a falusi házakban 10 decibelt, a városi házakban, ahol vannak ilyen ronda nagy panelek, ott 15-öt tartaléknak. Hogyha ugyanezt ki számolják az 1800-asra, tehát a felsőbb sávra, itt is van ugyanez a játék, csak mondjuk 1800-asra már falusi környezetben is kisebb tornyokat építenek, hozzáteszik a falaknak, meg a házaknak a csillapítás, és akkor egy darab képlet van, hogy mennyi a veszteség a rádiós szakaszon. Ebből mit lehetne csinálni? Azt, hogy mekkora lehet a cella méret. Tehát ha azt veszük, hogy a mobilkészülék 2 wattnál többet nem adhat, és végigmegyünk az egészen, itt ahogy a ábrák mutatják, 32 vagy 42, nem tudom, 900-asra, és mindjárt megérkezünk egy nagy dologra, hogy a cellaméret beltérben 1,3, kültérben 1,3 km, és a épületen belül pedig egy 500 méteres tartományon belül lehetséges. Most már többet ezzel nem kell számolni. Tehát látszik, hogy elég jó megvannak. Na most eddig is a Erlang formulánál, meg egyébként mutattam, hogy nem kell itt tizedesekre számolni. Általában nagyon jó beválik a 45-ös ábrán látható, 45-ös szlájdon látható dolog, ami megmondja, hogy különböző helyeken mekkora a 900 MHz-es GSM-nél 50 méter magasságnál a cella sugár maximális mérete, és látszik, hogy a nagyvárosban, beltérben sokkal kisebb, ott a 1 km környékén van, és a pusztaságban pedig 10 km lehet a cella sugár. És hát e között vannak a külvárosok, városok és a nagyvárosok beltéri dége. Tehát ebben is lehet úgy nagyjából látni, hogy ezekkel, hogy milyen magas a bázisállomás, milyen frekvencián vagyunk, egy viszonylag jól becsülhető cella sugáron. Hogyha elmegyünk egy magasabb bázisállomásra, az összes többi vannak, látszik, hogy nagyobb sugarak, jóval nagyobb sugarak jönnek. Tehát ebből is látszik, hogy a bázisállomás antenna magassága egy nagyon-nagyon lényeges tényező, amint itt a 46-oson látszik. Most egy másik kérdés, hogy vannak a kis cellák, mert manapság már itten kis cellák vannak, sok szempontból jó. A kis celláknál egyrészt ugyanazt a frekvenciát nagyon közel lehet ismét használni, viszont van egy baj. Hogyha mondjuk veszünk egy belvárost, mondjuk ott a Kossuth-Lajos utca környékét, és csupa kis cellák vannak, és jön a BMW-s Józsi, és megy 90-en a Kossuth-Lajos utcába, és nagyon pici cellák vannak, akkor állandóan váltani kell a cellákat, úgyhogy egy másodperc nem kellik el, és már át kell tenni a következő bázisállomásra. Tehát azért ilyeneket is figyelembe kell lenni, hogy vannak gyorsan mozgó kuncsaftok, azoknál jobb, hogyha van egy pár nagy cella is, és vannak a ott álló, ülő, fekvő bógárok, akik nem mozognak nagyon, csak lefelé kimennek a konyhából a fürdőszobába, azoknak inkább egy kis cella. Tehát ezt is bele kellett kalkulálni, hogy ilyen is kell, meg olyan is kell. Na most itt a 48-asan látjuk, hogy a felsőbb sávban, tehát az 1800 MHz környékén, mekkora cella méretek aródnak, és hát látszik, hogy itt a lényegesen kisebb, itt ott néhány száz méteres cellák a tipikusak. Na, eddig volt a rádiós tervezés, most jön a forgalmi tervezés. Tartsak szünetet, vagy még 10 percet mondhatom?
Nyugodt
vagyok. Jó, nyugodt vagyok. Na most eddig az volt, hogy a rádiós tervezés volt, hogy a rádió hullámok elmenjenek a készüléktől a bázisállomásig, vagy visszafele. Itt meg azt nézzük meg, hogy egy bázisállomás mekkora forgalmat képes lebonyolítani. Ezt a forgalmat most a telefon használatra fogjuk nézni. 49-es szlájd. Egy cella, vagy egy szektor egy cellában, akkor 8 idérés van, és hogyha azt mondjuk, hogy 50 milliárd lambot veszünk fogyasztónként, akkor ki lehet számolni, hogy mekkora egy cellának a maximális forgalma. Hogyha az a forgalom, hogy ami abból adódik, hogy hány ember tartózkodik abban a cellában, és egy emberre 50 milliárd lambot fogunk számolni a forgalmas órában, akkor adódik, hogy ezt így nem kell az állomások számát növelni. Hogyha kisebb a bázisállomásnak a forgalom kapacitása, mint ami az ottani populációhoz illik, akkor viszont bővíteni kell, ami azt jelenti, hogy ugyanarra az árbocra fölteszünk egy másik frekvenciás antennát, és így tovább. Vagy csökkentjük a cella méretet. Mondom, egy ilyen békemenetre úgyse lehet méretezni, de hát akkor nagyon sokan voltak a cellánkban. Ez már volt az elején, hogy az A esetben hogyan méretezzük a dolgokat. Megvan az a cellater átviteli szempontból, akkor ellenőrizni kell forgalomátteresztő képesség szempontjából, és elképzelhető, hogy a bázisállomásoknak a számát növelni kell, vagy pedig több frekvenciát használni egy cellában. Ez is volt már. 52-es. Hogyan lehet szaporítani a dolgokat? Az egyik az, hogy a frekvencia hatékonyságnak egyik módja, hogy ugyanazt a frekvenciát igyekezzük minél hamarabb, minél közelebb felhasználni. Egy másik a frekvencia ugratás. Ez a frekvencia ugratás, ez ugyanaz, mint amit a Wi-Fi-nél már láttunk. És ahhoz, hogy ez jól működjön, ahhoz egy szinkronizálás kell az összes bázisállomás között. Na tehát, hogyha van különböző számú frekvenciánk, itt ezen a 53-as szlájdon a különböző színek, különböző frekvenciát jelentenek, és hát itt meg lehet számolni, hogy itt hány szín van, azt hiszem 7 vagy valami ilyesmi, és akkor milyen távolságra vannak az azonos színű cellák. Na most, hogyha megvan, hogy milyen meghatározott számok lehetnek. A 7, az biztos tudom, hogy egy nagyon bűvös szám ebben. Milyen messzire vannak egymástól az azonos frekvenciát használó cellák? Ez egy matematikai játék. Ha viszont nem körsugárzókat veszünk, hanem szektorizálást, akkor például itt az 54-es jobb oldalán látszik, hogy ezt a sárga dolgot sokkal közelebb tudjuk használni úgy, hogy egymást ne zavarják, mert lehet úgy játszani vele, hogy nagyobb távolságra lehet rakni az egy irányba hatot. Tehát ez a dolog, ez erre sugározza a sárga a legalján, a jobb oldalán, jobbra-balra sugároz, de hol, amerre az, a következő sárga van, oda nem sugároz. Tehát így lehet kisakkozni, hogy hogyan szektorizálunk, hogy a, amelyik irányban sugározott, jó messze legyen tőle az azonos frekvencia. A frekvencia ugratás egy olyan dolog, hogy váltogatjuk a frekvenciát. Ez egyrészt nagyon jó, mert a wifi-nél is azért ugratunk többek között, hogy a egyik helyen, egyik frekvencián nagyobb a fading, a másiknál kisebb, és akkor ugyanazt a adatcsomagot különböző frekvenciákon is eladjuk. Tehát gyors frekvenciaváltás van, akkor a fading ment. Ehhez viszont egy nagy elhatározás kell. Itt az 50-esen látszik, hogy milyen 4 millisekundumonként ugratják a frekvenciát, és hát az adó antennák, meg a vevő antennák ezt tudják, a kis mobil készüléket megtanulták. Itt most egy kicsit ugrálgattam az 58-asig. Különböző mintázatokban lehet használni, újra felhasználni ugyanazt a frekvenciát, még így az ugráltatásoknál is. 59-ben is van egy, hogy hogyan lehet ezekkel trükközni, de hogyha jól szinkronizált a hálózatunk, akkor azonos szívű cellák egymást nem zavarják, mert ha itt megnézzük a jobb oldali ábrában, egymás irányában nem könnyen sugároznak. Hát ilyen trükköket kell figyelembe venni. Még egyszer összefoglalva, empirikus modellek vannak a rádiós csillapításra. Ebből meg lehet határozni a maximális sugarát egy cellának, de ez általában nem jó. De nem árt, hogyha egy kicsit kisebb cellát veszünk, és ügyesen használjuk ugyanezt a frekvenciát ismét. Kérdés van-e? Akkor egy konkrét példát fogunk a legközelebbi alkalommal megnézni. Köszönöm a figyelmet!